legtöbbnyire csendes napok voltak. Az eget állandóan szürke, lomha hó felleg borította, s az egész tájhoz hozzáragasztotta a mozdulatlanságot. A tűz füstje egyenesen szállt felfelé, s a 10 méter magasságban már egybeolvadt a levegővel. Az volt a jó, hogy a markom most már az első napon hozzászokott a fejszenyeléhez, úgy, minthogyha az Isten egyenesen beléteremtette volna. És zúz se volt a fákon, pötyörészve dolgozgattam. A majdán kocsiját ott hagytam, s ott a poros, meredek falépcsőket is a zsiga magtárjában, s újra favágó lettem a mágori erdőn. Makrai gondolt rám a téli erdőosztásnál. Jó darab területet kihagyott nekem, s üzent, hogy február végéig ráérek levágni. Kar és lábszár vastagságú sűrű tuskóról nőtt, tölgyfa hajtásokat kellett ritkítani. Szapora munka volt, s igen, jó rőzse lett belőle. Itt említem meg, hogy vitéz Makrai Dénes ma is mágor pusztán lakik, de most már nem vadőr, hanem a maga gazdája. Amikor még én is mágoron laktam, mint a Haládi úr cselédje, sokat találkoztunk és sokat beszélgettünk az én álombéli tanyámról. Már akkor arról beszéltünk, hogy jó volna azt a mágoron megteremteni. Innen indult ki a magja annak, amit már említettem, hogy Makrai vállalta a felelősséget a kisbérlőkért, akik a Haládi úr helyét foglalták el az uradalomban. Később, mikor felparcellázták a puszta egy részét, Makrai is földet vett, s a tanyája ma ott áll a hót körös partján. Az álombéli tanya neki sikerült, nekem csak az álmok maradtak. No de, jól van ez így is. Az én álmaim visszatükrözik a kőröst, a kőrös meg visszatükrözi az ő fáit. Elmondom még azt is Makrairól, hogy Bukovinában Isten segítségben született. Onnan Dévára került, mint bukovinai telepesek. Emlékezett rá, mint kisgyerek költöztek 2 kis lóval, ekós szekérrel át a Kárpátokon, s egy hétig jöttek. 20 év múlva újra látta Isten segítset, mint katona vonult át rajta az oroszok elé. Bizony. Isten segítsből elég kanyargós volt az ő útja is, míg elérkezett a hót körös partra. Na de mondjuk meg az igazat. Érdemes volt neki olyan jó hosszan kanyarogni. Hány 100 és 100 000 magyar van, kiknek kanyargott az útjuk, s a végén itthon a sírban, vagy idegenben, Brazília, vagy Kanada mélységeiben tűnt végképpen és örökre el. Igen, gondolt rám Makrai, és február végére feldolgoztam a tölgyfasalakot. Mikor utolsó este összeszedtem a betyárbútoromat, hogy ott hagyjam az erdőt, megelégedetten tekintettem vissza 3 és fél heti munkám eredményére. Ott állottak mögöttem hosszú sorban a kúbba rakott rőzsekévék. 6-os volt. S összesen 60 géve körül jutott belőle én nekem. Annak a hazaszállítása már könnyen ment. Varga Zsiga szívesen ideadta a 2 lóigát úgy, hogy a fuvart nyáron majd ledolgozom. Utána meg 2 nagy nyárfatuskót is kiástam, és kicsákányoztam a szőlős kert árkából, tehát volt fa, s Piroska megnyugodott, hogy nem fecsérlem el az időt hiába való írással. Hogyha a fecsérlem is néha ím látnivaló, hogy utána behozom, amit mulasztottam. Még akik savanyú szemmel néztek rám, azok is felengedtek, s megnyugodtak. Mi? Ez a sinka hogy dolgozik? Hiszen ez éppen olyan, mint még. jár napszámra zsákolni, fát fűrészelni, rőzsét vágni, tözeget vetni, szényát kaszálni, tehát nem akar, nem tud más lenni, csak hozzánk hasonló valaki. Akkor jöttem rá, hogy mint is van a dolog. Úgy, hogy az utca lelke nem tűri meg azt, aki a népe átlagánál különb akar és különb is tud lenni. Mert ha észreveszi az utca, hogy ez és az a lakója az átlagnál jobb, sőt jóval több, hogy föliben ő, vagy föliben nőhet, akkor nem nyugszik addig, míg azt a valakit a sárba nem rántja, s maga alá nem temeti. Azután azt, hogy írtam, az utca csak olyan kótyagos bolondériának vettes, úgy gondolkozott, hogy majd összetörik, megunja, belefáradt, akkor abba hagyja. Ó, bizony. Az utca csak letörve, sárosan, agyonkínzottan és alacsonyan szereti az ő fiait. A szegénység állandósága és a reménytelensége nem elnéző. A primitív utcai lélek nem tartózkodik se a gúnytól, se a ravasságtól, se a rágalomtól, ha arról van szó, hogy valaki az ő sorsa fogságából, s szellemének sötétjéből menekülni akar. Aki az utcával jóba akar lenni, annak fel kell adnia a lélek és az élet igényét. Ha másképp nem, hát látszólagosan. De akkor ám vigyázzon, hogy a látszólagosságot nehogy észrevegye az utca. Elég az hozzá, hogy Piroska szegényként megnyugodott, mert volt fa, s a konyhában pattogva égett a tűz, az utca meg egyelőre sarokba állította rágalmait. De csak úgy ám, hogy az mindig kéznél legyen, mert az a lassan görbülök és napszámos, aki én voltam, nagyon kiszámíthatatlan. De én azért nem nyugodtam meg, se látszólagosan, se igazában látszólagosan, azért nem, mert egy hetet újra otthon töltöttem írással és olvasással. Igazában meg azért nem, mert egy heti pihenő után ásót fogtam a kezembe, s kimentem újra Makraihoz. Jó darab írtás földet adott, és annak az ásásához fogtam. Az a gond tehát, hogy hol lesz kolompír földem, leszakadt a nyakamról. Ástam is nagy buzgalommal és hűséggel a földet, s onnan is kiszedtem egy csomó vaktuskót, s a zsebemből telt ki, a csontjaimból és a bőrömből. A szélnek még foga volt, de ahova a nap odasütött, azért már lehetett egyinkben is ásni. Sűrű kökénybokor védte körül az én parcellámat, s abban megakadtak a korai hideg szelek. Olyan jól felástam az írtást a Makrai örömére, hogy bizony a csontom minden eresztékes sajgott belé. Ajánlom nagyon az ilyen kolompírföld ásását a népvezéreknek. Mondjuk egy félholnyit, csak jó tuskós, gyökeres írtásföldet. Természetesen úgy, hogy elébb a Vargazsiga meredek pallás lépcsőjén 5-600 zsák tengerit vagy búzát lefelcipel, ha jól emlékeznek a csontjaim, le talán még nehezebb volt, mint felfelé. Mert addig nincs népvezéri rang, uraim, amíg meg nem kóstoljuk a nép kínját. Addig csak hasbeszélő és fekete kávézó emberkék vannak, úgy a jobb, mint a bal oldalon. Szinte látom, hogy belegörbülnek Olá Györgynek a nagy, puha hátán. De még a Barankovics úré is meggörbül. Húsban és hajban ő talán még előbbre van. Dezsőfi szerkesztő úr is azonnal kiírná a grófi rangot, gondolom, s inkább nem udvarolna a demokrácia nevében annak a népnek, aki ás, erdőt vág, zsákol, húz, von, s amékhez neki az égvilágon semmi, de semmi köze nincs. Inkább felvenné, mondom, a rangot, s a farkasbundács elmenne a Kárpátokba medvére vadászni. Hát igen, nyugodtabb volnék is. Volt kolompír földem, volt rőzsém. Gabonásba is ellátogattam, ott se volt baj. Mind a 20 birkám életben volt. Akkor ellettek. S a látogatásomkor már 14 élő kis bárányuk volt. Akkor újra megalkuttam fazokassal, hogy a tőzeget én vetem ki megint felibe, s arra is, hogy amit nem kell adnom birkákat, azok a jövő évre is nála maradnak. A tőzeget újra csak ugyan kivetettem, s ellés után megtudtam, hogy 17 kis báránykám van a birkáim alatt. Ebből 8,5 lesz az enyém, gondoltam, ha eléri mind életben az őszt. Aztán már kék lett az ég, langyos az eső, leveleztek a fák, és megérkezett újra a tavasz. A falunak is elmúlt újra az izgalma, s az emberek kötéllel sem lehetett volna a párthoz és a pesti vezérekhez odakötözni. Az élet és a teremtés izgalma forróbb volt minden politikai izgalomnál. Körül mindenfele lovakkal számtottak az egész határon. A korai vetések kibúttak, szél lobogtatta vékony szálukat, a tengerit vetették. Örökké lépkedett a vetőember, és örökké lépkedett az idő. A faluban az asszonyok kotlóval bábolódtak, meg a kerttel. Nyakló nélkül keltek a kis csirkék, a virágok és a vetemények. A mi kerítésünk mellett akkor nyílt egy bokor ibolya, a piroska virága. Fény, szél és meleg eső rohangáztak át a falun, meg a fellegek árnyéka. Az utca lelke megriadt a dicsőséges tavasz és az élet harsogásától, s rágalmai elfonnyadtak. A járdán nagy kaningben vágtattak a csecsegyerekek, s a talpuk messzire csattogott, mint a sárpuska. Élt, dolgozott, és reménykedett az egész falu. A templom tornyot kőmívesek meszelték, hosszú, erős kötélen lógtak ki a toronyablakon, és fütyöltek. Fenn a torony tetején a kipucolt csillag, mint valami ragyogó buzogány mutatott az égre. A harangozó kikönyökölt a toronyból, nézte a fütyülő kőmíveseket, s a szemébe belelógott a messzi búzaföldek és a legelők zöldje. Akkorra a kolompírt és a borsót én már régen a földbe tettem, s készültem arra, hogy a kert megi makkosban elfészkelem a paszújt. De amikor így magamnak dolgoztam, azok mind csak olyan lyukas napok voltak, mert állandóan Varga Zsigánál napszámoltam, muszáj volt. A búzám elfogyott, zsírkaiék egy vasat csekültek, s a mindennapi kenyeret napszámolással kellett megkeresnem. Zsiga hitelbe adott búzát, amennyit kellett. Úgyhogy aratásig épp elég volt ledolgoznom. Zsákoláson és rostáláson kívül kapáltam neki, s a lucernát kaszáltam. Kapálni ő is kijött. Irázom volt a földje. Egymás mellett mentünk, két-két sort tengerit vittünk, és százszoros vitákat vívtunk. Ő azt mondta, hogy a párt hosszú életű lesz, én meg azt, hogy nagyon kicsi buborék csak a történelem víziben, s szétcsattan semmivé lesz. Ha ilyeneket mondtam neki, fellobbant, és nagyokat-nagyokat csapott kapájával a tengeri sorokba, s kivágta a tengerit. Akkor meg arra figyelmeztettem, hogy ne vágja ki a tengeriét, mert ha 10 szálat kivág, az neki nagyobb kár, mint ha a pártból buborék lesz. Konoknak és hajléthatatlannak mondott, s másnap nem jött kapálni. Mikor a lucernát vágtam, akkorra elfelejtette a vitács, oda is kijött. Én kaszáltam, ő meg neki hasolt a könyveinek, és tanult. Tanulta a római jogot. Abban az évben Csüllög Mihálynak arattam. Kisángyunkék, egyeztem meg vele. Nekem csak igent kellett mondanom, s ez az igen pont volt az egyesség végére. Szép, lábon álló búzája volt Csüllögnek, de azért a kisángyunkét arattuk le elébb hótában. Piroska nem jöhetett aratni, beteg szíve, a gyerekek és a kisrucák nem engedték. Messzi is volt hóta, a kisángyunk se aratott, csak ebédet hozott. Három nyárfa állt malompusztán, jól felnyakazva, s lombjai nem valami vastag árnyékot adtak. Arra kevés időre, amit mink evéssel töltöttünk, igaz, az is megfelelt. A Csüllög Mihály szép lábon álló búzáját arattuk, s délidőben hárman ültünk a három nyárfa gyér árnyékában, én, kisángyunk és az ura, Ökrös Sándor. Előttünk a fiatal tallón hosszú sorokban és sűrűn feküdtek a búzakévék, s fölöttük kicsi, meleg nyári szél lobogott, s a szélben álmos, lusta, fehér pillangok cikcakkoztak kajszán, mintha pálinkát ittak volna, és mámorban elvesztették volna a tájékozódást. Amíg lábon álló búza hónaig ért, és nyugalmas és biztos volt benne az aratás, de a gőzfürdő is. A talpunktól a fejünk búbjáig verejtékben áztunk. Ha valaki ismeri a csendes türelmet, s a megmozdíthatatlan nyugalmat, akkor Ökrös Sándor ismerte. De azért a gőzfürdőt már ő is sokalta. Szóval igen jó volt a nyárfák árnyékában szárítkozni. Ha egymás mellé állíthattuk volna a nyarat és a telet, akkor elmondhattuk volna, hogy most majdnem olyan meleg van, mint januárban hideg, mikor fél méter vastag fagy a főt körös vize. Mikor felállottunk dolgozni, hogy na lépjünk hát egyet, kisángyunk is otthagyta szilkéit a fa árnyékában, hadd nyalogassák a hangyák, s jó pár óráig velünk dolgozott. Másnap Piroska jött ki, s pár óráig ő is belekostolt a dicsőségbe. Három napig arattunk. Csüllög Mihály felé se nézett malompusztának. Csak amikor a másik darab búzáját arattuk kóton, ott látogatott meg bennünket, s a nagy gazda leereszkedő mozdulatával velem is kezet fogott. Ilyen leereszkedő kézfogást sokat kaptam én vésztőn. Jó nyelvük volt az ilyen leereszkedő mozdulatoknak. Szinte kiabáltak, hogy eresszen, eresszen, mert én ugye rühes nem vagyok. No de... hiszen kaptam én ilyen megtiszteltetést nem csak a hótkőrös, hanem a Duna mellett is. Ne csodálkozzon tehát a világ, ha sokszor zsebben marad a kezem, pedig én szívesen nyújtottam, és nyújtom oda ma is mindenkinek. De jobb lesz talán, ha arról beszélek, hogy kóton is learadtuk a Csüllög búzáját. Utána egy jó hét múlva nekem el kellett mennem, hozzá napot töltenem. Asztagba hordtuk össze a kereszteket, éjfél után 2 órakor már zörögtem az utcaajtón. Álmából vertem fel, nosza nyitotta. Mondtam neki, hogy már így szokás, hogy az aratásra rá kell tölteni egy napot. Így eljöttem, itt vagyok, s haladjunk kifelé. Igen, de még a lovak is pipáltak a jászolnál. Etetni kellett. A tehenet is fejni kellett. Főzéshez nem volt fa, azt is vágni kellett. Adtam a lovaknak, aztán fejszét kerestem, s a hajnali csendben csak úgy dübögött az udvar, ahogy vágtam a fát. Csüllög úgy úszott a frissességben, mint galuska a zsírban, hogy nicsak. Ez a napszámos milyen jól csinálja. 2 órakor jön, zörög, vágja a fát, etet is fogja befelé a lovakat, nem is olyan utolsó ember ez. Ki hitte volna? Hozott vas villát? Mondta, mikor a lovakat már befogtam. Igen, bólintottam. Elindultunk. Mire jött fel a nap, kint voltunk Imériben, a tanyán. Elég az hozzá, hogy én a villát megtanultam forgatni, s úgy forgattam, hogy csüllög óráról órára mind nyájasabb és nyájasabb lett. Egyik szekér jött üresen az asztaktól, a másik ment megrakva annak a helyébe. S az én villám úgy forgott, hogy az egyik szekérről még félig se rakottak le az asztagnál, a másik már ott volt megrakottan. Csüllög pihegett, izzadt fenn az asztagon, de nem győzte. Fiát, szolgáját felküldte hozzám, én meg góráltam kezük alá a kévét, mintha dongók rajzottak volna olyan sűrűn. Na hát, ilyen kivéhányó se dolgozott még én nálam, mondta este csüllög. 2 napra számítottam a hordást, hát erre áldomást iszunk. És este, mikor hazamentünk, csak ugyan kaptam egy pohár bort. A vésztői szőlő csak vinkót terem, igaz, de a port az is lemossa. Attól fogva csüllög, sose úgy emlékezett meg rólam, mint haszna vehetetlen emberről, sőt. Megértette aztán Varga Zsigát is, hogy miért engemet híj örökké napszámba. Aztán, ha találkoztam vele, sose volt a készfogásában rühesnek járó, leereszkedő mozdulat. Addig fittettem utána, míg cséplőgéphez kerültem, akkor nyáron is. Minek írjam le újra, hogy nagy volt a por, szúrt a tövis, és hogy bizony kevés búzát kerestem. Az, aki járt már cséplőgépnél, úgy is tudja, s annak, aki sose volt, hiába ordítanám a fülibe, annyit se értene belőle, hogy bak. Cseplés után elmentem gabonásba, s megfeleztük a bárányokat fazokassal. Nekem 8,5 jutott, hát 7 inkább, és 3 bűrt is megfeleztünk. A bárányokat mindjárt meg is vette tőlem fazokas, a 20 anya maradt nála tovább. Avval voltam, hogy akármit is próbálok tőle menekülni, újra mégis cselédeknek kell mennem. S ha csak ugyan menni kell, ne menjek teljesen üres kézzel, a 20 birka maradjon meg. Mit tudtam én még azt akkor, hogy a cselédlakások helyett a Gellért-hegy oldala felé visz az utam? Szomorú állapot, mikor az ember vedlik, mint a kígyó. Ha a kígyó vedlik, az azt jelenti, hogy kibúvik a bőréből, de helyette ott van rajta a másik, az új. Ha az ember vedlik, az azt jelenti, hogy el kell adni a rizskát. Mert ha az emberről vedlik a gúnya, az égi szabó nem ár neki új ruhát, mint a kígyónak. Így hát nekem is el kellett adni a rizskát. És nem csak új gúnyáért, hanem azért is, hogy legalább egy kis süldőt vehessek. Szénára se sok kilátás volt a rizskának, tejet se igen adott. Mennyegzőre is hiába vittük, nem álmodta vissza a boldog ifjúkort. Így hát kötelet kötöttünk a szarvára, s elvezettük Kőrös ladányba. Jókor hajnalban indultunk. Kisándyunk is velünk jött. Legelőnkön és tallókon átmentünk, nem az országúton. Kiaszott, száraz, sárga reggel volt, és csend, és mindenfelé kopasz tallók. Mikor a ladányi gróf erdeihez értünk, hosszan tanakodtunk, hogy elinduljunk-e gyalogúton a fák között. Azt latolgattuk legjobban, hogy magyar emberé az erdész. Végre kisütöttük, hogy olyan mindegy az, hogy milyen ember, hisz egy iskolába tanították azt mind, s nekiindultunk. S mondhatom, a Riska volt közöttünk a legbátrabb. S ennek megfelelően a vásáron el is kelt. Mikor az új gazdája elvezette, Piroska mozdulatlan arccal hosszan belebámult a vásár zsivajába, s hang nélkül halkan befelé sírt önmagában. S ebben a hangtalan sírásban, ha lemértem a jövendőt, több volt, mintha zajosan zokogott volna. Kisándyunk is szomorú volt szegény. Ő is tudta, mit jelent a Riska feláldozása ruháért, kenyérért, s azért, hogy valamennyire élni tudjunk. A vásártértől megindultunk egyenesen a Sebeskőrös partjának, s ott egy homokszedő csónak átvitt bennünket a keleti partra. Fűfa Albertnek hitták a homokszedőt. Nem tudom, éle még ladányban. Vágyakozik-e még a jobb, emberibb élet után, vagy reményeit elmosta már a víz, vagy betemette a homok. Ladányból őt ismertem. Egy másik ismerősöm is ott volt, de a nevét bizony kimosta az emlékezetemből az idő. Akkor tájban kőtörő munkás volt. Úgy rémlik, hogy Gurmai Lászlónak hitták. Hát bizony a Riskát eladtam, s az árából meg a bárányok árából biztosítottam az életmenetét következő tavaszig. De a Piroska nyugalmát többé nem tudtam biztosítani. Az ősz eltelt tengeri szedéssel, kóróvágással, s az utca fele felújuló rágalmaival. Most már azt mondták, hogy úr akarok lenni. A boldogtalanok nem látták, hogy a két kezemből soha ki nem szakad a munka. Ha otthon voltam, akkor azt mondták, nem kell annak, csak a könyv meg az írás. Pedig szegény embernek nem lehet ilyen bogara. Ha dolgozni mentem meg, akkor azt suttogták. Na ugye, kiéhezett a könyveim mellől. Én csak éltem, s hallgattam csendesen magamnak, mert tudtam nagyon jól, hogy ezer éves a sár és a sötétség az utcán. Szinte éreztem, hogy a rágalmak, a gúnyolódások, a lekicsinlések még csak most kezdődnek, s hogy lesznek még nagyobb gúnyolódások és lekicsinlések is. Majd egyszer megírom a pesti utcákat is, s azt a sötétséget, s azt a lelket, ami ebben a sötétségben bujkál. De egyelőre még maradjunk vésztőn. Amint már említettem, hogy Varga Zsiga beszélt nekem Szabó Pálról, a szíkfű szedő emberről, aki regényt írt, az ezen az őszön volt. Sokat beszélt nekem Zsiga ezen az őszön arról, hogy a párton keresztül kiadnák az írásaimat. Majd ő utána jár ennek. De én nem egyeztem bele. Hordtam csak nagy görbüléssel és türelemmel a zsákot, és rostáltam neki a búzát. S félig meddig ő is igazat adott nekem. Ezen az őszön ismertem meg Kis Gergelyt, Kis Györgyöt, Turbuc Ferencet, az ömök piros arcú Martont. Mert hogy el ne felejtsem, újra felzsongott a falu izgalma, s ezek az emberek megnőttek az izgalomban. A politika olyan a falunak, mint a téli ruha. Csak akkor gombolkodik bele, s akkor melegszik benne, ha eljött annak az ideje. Mint ahogy a vetésnek van évszaka, s az aratásnak, úgy a politikának is van. Egyforma körforgás minden esztendő. Minden dolog egyformán ismétlődik benne. Ha például 10 évvel ezelőtt vetettem, akkor is úgy vetettem volna, azzal a mozdulattal, ahogy ma vetek. S ha a 2 vetést, esetleg 5-6 vetést, mivel egyforma mozdulattal és lépegetéssel történik, nagyon nehéz 5-6 féleképpen elbeszélni. Azért mondom ezt, mert a falu dolgai és mozdulatai az évszakoknak megfelelően mindig egyformák voltak, s az én dolgaim és mozdulataim is egyformán fordultak minden évben, s ez az egyformaság kezd kétségbe ejteni. Leírni minden évben, hogy ástam, arattam, fát vágtam, egy kicsit sok. Az vigasztal csak, hogy az időt senki se tudja kiemelni a medriből, s azt se tudja megtenni senki, hogy ma ne úgy lépjen, mint tegnap, vagy 1 hónappal azelőtt, kivált, ha ugyanabban a cipőben jár. Azért mégis szomorít engem ez az egyformaság. Mert íme, azt kell ideírnom, hogy újra a majdán kiskocsia mellé kerültem. Jöttek a hidegek és a fagyok, s a tehetősebb embereknek melegedni kellett. Nekem meg fát fűrészelni. Bocsásson meg a világ, én nem tehetek róla, élni akartam, élni kellett. Azt nyöszörögte, lám a kiskocsi rúdja is menni kell, az idén is élni kell. Ahhoz pedig, hogy éljek, nekem is volt annyi jogom, mint a kiskocsi rúdjának nyöszörögni. Sok mindenfélét nyöszörgött nekem azon a télen, annak a kiskocsinak a rúdja. Azt hiszem, ha elmondanám a nagyját, ha csak 1 darabja is van még ma, azt is bilincsbe vernék. Így hát inkább hallgatok róla. Aki szeretné tudni, menjen, vallassa a kiskocsit, vallaz akárkinek, csak húzza. Kisebb dolgokat azért elmondok itt a kiskocsi sugdolózásaiból, szegény kis kézikocsi. Mikor egyik utcából vonszoltam a másikba, s neki döccent valami nagy kőnek, szinte minden szeg jajgatott benne, és a rúd azt nyöszörögte. Ne átkozz, ne vádolj, amiért a 2 karoddal ki akartam tépni a válperecedből. Lehet még idő, amikor az életedet szeretnéd kitépni. Próbál csak meg egyszer az én nyöszörgéseimet úgy kiszakítani magadból, mint ahogy most a 2 karod majd kiszakadt, meglásd, hogy rád rohannak azok, akiknek az Isten sose küldött a hátuk mögé kiskocsit. De te ne törődj velük, mert úgy teljes a te életed, és ennek a teljességnek úgy van igazi értelme, hogy közeli ismerőseid között engemet is ott tudol. Ha nem ismernéd az én nyöszörgéseimet, és nem éreznéd az én tépéseimet, hidd el. Szegényebb lennél, és kevesebb fegyvered lenne a szív és az élet megfojtói ellen, ha majd eljön egyszer a megütközés napja. Írd be hát engem is a te emlékeid közé, hogy együtt tépjük egymást a sárban és a piszokban, s ha beírsz, meglásd, az én romjaimból tűz lesz, emlék lesz, és milliók melegszenek nála, akkor is, mikor te már csak emlék leszel. Mielőtt azonban emlék lenne, mikor már te is csak emlék leszel, húznál és mennél, és nyöszörögnél. Erdő voltam én, ne felejtsd el, és nyöszörgésem valamikor a szabadság zúgása volt. Tudod mit? Dalolnál nekik a kínról és a szabadságról. Ilyen féléket nyöszörgött nekem a kis kézikocsi rúdja, azokról a dolgokról, mikről itt álmodni és beszélni még lehet. Gondolom, azóta feltüzelte a gépész. Hamuvá vált, és tavasszal, mikor virágoznak a fák, boldogan repül a szélben. Mondom, ha 1 darabját megkeríthetném, megkeríteném. Oda tenném a Lompéter kis csengője mellé, hogy néha, néha a kezembe vehessem. Akkor télen már nem csak modorfűrészt szipeltem a kis kocsin, hanem tengeri morzsolót is. Kis piros gép volt. Két lyukon kellett etetni. Egyenként és villámgyorsan kellett a tengeri csövet beleereszteni, s egyszerre mind a két lyukba. A két kezem teljesen érzéketlenre verődött a két lyuk száján, s a fagyos hidegben meretregén beredtek az ujjaim. A kezem fejéről a szüntelenül ráömlő tengeri csövek leverték a bőrt, s eleven sebek és a kék daganatok puffadtak rajta. Ha bekötöztem, nem tudták az ujjaim fogni, s a piros gép nem ehetett annyit, mint amennyit elbírt volna nyelni. Így hát nem kötöttem be. Egész nap mozdulatlan arccal viaskodtam a két lyukkal, a vér, ha kiserkedt az új sebekből, azt azonnal belepte a por. Csak este otthon, mikor mostam, s felmelegedett, akartam lemarni az égről a fagyos csillagokat. De azért reggel, mikor már világosodott, ott álltam újra a kis piros gép faránál egy faládán, s vártam, hogy majdán a gépész elindítsa a motort. Mikor a kerekek megzördültek, puffadt két kezem, mint engedelmes két rabszolga belemarkolt a tengeri csövekbe. Akkor ismertem meg az úr ökröséket. Náluk is morzsoltunk egy góré tengerit. Olyan 300-400 holdas hintós paraszt volt. Ott dagadt legvastagabbra a kezem feje. Savanyú Marhás Istvánnal is akkor kerültem közelebbi ismerettségbe. Az iskola gondnoka volt, és fát fűrészeltetett velünk. Sipítós hangú, fonnyat, öreg parasztgazda volt, s lehet úgy gondolkodott felőlem, hogy jó, közepes, napszámos ember lehetek. Harmadik évébe fordult akkor, hogy Vésztőn laktam, s meg kell említenem, hogy Varga Zsigán kívül addig nem találkoztam olyan emberrel, aki meg tudta volna mondani, hogy az a szó, irodalom, mit jelent. Az emberi érték és magasság ott kezdődött még akkor, hogy a pártot akarja-e vagy se valaki. S ha akarja, akkor lehet belőle esetleg valami, s ha nem, még csak szó sem lehet róla. Író. Hiszen az úr, költő, na, hát ez bolondság. Azért írom le ezeket így bátran, mert nagyon jól tudom, hogy szegény Varga Zsiga mennyit viaskodott legjobb híveivel is értem emiatt. A kerek plékájha mellett, ha melegedtünk esténként, beszélt nekem erről. Mondjuk Nagy Ferencről. A párt pesti titkáráról mondta volna valaki, az aztán költő. Az ég se mosta volna le róla, semmilyen esővel se azt. Képesek lettek volna arra az emberek, hogy Petőfi helyébe ültessék. De ezen nem kell ám csodálkozni. Az időben nagy volt a történelmi feszültség, az emberekben meg nagy volt a vágy, a jobb élet és a szabadság után. Bizony könnyen lehetett volna Vésztőn költő Nagy Ferenc, hisz Pesten volt benn a központban, és nem húzgálta, mint a napszámos a majdán kocsiját, meg a kezét se verte dagatra a piros gép. No de hiszen már a múlté ez mind, évről évre mind messzibb és messzibb dolgok ezek. Lepi a por, fújja a szél, s az idő lassan, lassan a felejtésbe temeti mind. Azért beszélek csak róla, mert így volt, s ha így volt, én nem akarom megmásítani.